Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk a 21. részből, a 21. rész 10. versétől, a 22. rész első verséig. Tehát Sámuel próféta első könyvének 21. részében, a 10. verstől így olvassuk. És felkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondának Ákis szolgái néki, vajon nem ezé Dávid annak az országnak királya? Vajon nem erről énekeltek-e a körtáncban, mondván Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét? És mikor eszébe vette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült Ákistól, Gátnak királyától, és megváltoztatta maga viseletét ő előttük, és őrjöngött kezei között, és irkával a kapuknak ajtajain, nyálát pedig szakállán folyatja alá. És mondta Ákis az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt hozzám? Szűkölködöm-e őrültekben, hogy ide hoztátok ezt? Hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön be házamba? Elment azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghallották testvérei és atyának egész háza népe, oda mentek ő hozzá. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztusban, köszönjük te néked, hogy ma is téged dicsérhetünk, magasztalhatunk, állhatunk itt a gyülekezetben, mindazért a jóért, amit reánk árasztottál. Köszönjük néked testi javakat, a földi életünk kincseit, amikkel elhalmoztál minket. Köszönjük néked a lelki javakat is, áldunk a szentírásért, a hitért, az imádságért, testvéri közösségért, az énekért. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk ma is. Urunk, fel sem tudjuk sorolni, mennyi testi, lelki áldással, ajándékkal veszel bennünket körül, és gazdagítod a mi életünket. Ó, milyen érdemtelenek vagyunk erre. Nem érdemlünk mi semmit se tőled. Amit érdemelnénk, azt milyen jó erre gondolnunk most, és erről megemlékeznünk, azt te hordoztad el, Krisztusunk, ott a keresztfán. Hiszen te vetted magadra bűneinket és azok büntetését, kárhozatunkat, hogy minket megszabadítsál ezektől, és nekünk bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget szerezzél. Hadd dicsőítsük a te nevedet, Urunk, a megváltásért. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te élsz, és köszönjük, hogy elküldötted szent lelkedet a tieidnek, aki az ígében ott van közöttük, és hisszük, hogy most is itt van közöttünk a te lelked, az ígében, és az íge által tanít bennünket, és munkálkodik a szívünkben, hogy higgyük az ígét, befogadjuk a szívünkbe, és engedjük, hogy átalakítson bennünket, formáljon bennünket, gondolkodásunkat, értékrendünket, világlátásunkat, életérzésünket. Kérünk téged, hogy hadd nyissuk meg a szívünket, lelkünket előtted, kicsik, nagyok, hadd engedjük, hogy lelked az igében és az igével dolgozzon az életünkben. Köszönjük néked, hogy szabadok lehetünk. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten megemlékezhettünk arról is, hogy politikai szabadságban élhetünk, hogy nem szorongatnak, nem nyomorgatnak, nem üldöznek, nem kergetnek bennünket mások. És köszönjük néked a lelki szabadságot, hogy hozzád jöhetünk, hogy nem kell a hitetlenségben, az istentelenségben megkövülten élnünk, hanem szabad a szívünk, hogy fölemelkedjen te hozzád. Szabadok vagyunk hinni, és szabadok vagyunk reát figyelni. Köszönjük néked, Urunk, hogy így lehetünk ma együtt. Kérünk, áld meg mai együttlétünket is, és mindazokat a helyeket, ahol ma összejönnek a te nevedben, téged magasztalni, téged hallgatni. Áld meg ezeket a helyeket, és légy ott is jelen köztük. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most íge hirdetésre készülve a 294. énekünknek az első versét. 294. énekünk első versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét a 34. Zsoltárban találjuk, leülve figyelemmel hallgassátok, olvassátok a Szentírásban Isten igéjét. A 34. Zsoltárunk így szól hozzánk. Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor az elűzte őt és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre áll néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs hogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, kinek tetszik az élet és szeret napokat, hogy jót láthasson. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadott a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedj jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt a gonossága öli meg, és meglakolnak, kik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár abból az időből származik, amit már jól ismerünk. Tudnélik, amikor Dávid Saul elől menekülve megérkezett a filiszteusok egyik város államába, Gádba, ahol Ákis volt a király. És előadta, mivel felismerték, ő előtte is az őrülési jelenetet, ami elég megrázó, de hát eredményes volt, és megmenekült, elcsapták onnan, menjen innen, úgyhogy visszamenekülhetett a saját földjére, hazájába. Hát ezután, az idő után nyilván, visszatekintve erre az eseményre, írta Dávid ezt a 34. Zsoltárt. Megjegyzem itt az elején mindjárt, hogy ha figyelmesen hallgattátok az igét, vagy olvastátok, akkor az első versben azt olvassuk, hogy mikor elváltoztatta az értelmét Abimélek előtt. Nem Ákis nevét olvassuk, hanem Abiméleket. Aztán némelyeknek ez problémát okoz, hogy most akkor Abiméleknek a színe előtt változtatta, vagy Ákisnak a színe előtt változtatta el az értelmét, tettette magát őrültnek. Nos, ezt elég egyszerűen át lehet hidalni, ugyanis úgy tűnik már a Szentírásból is, hogy a filiszteusok a királyukat nem királynak, hanem Abiméleknek nevezték, ami nekünk magyaroknak a király, István király, az nekik a Abimélek szó volt. Azt jelenti apa, király. Itt nem tudjuk máshogy fordítani. Tehát ez egy olyan általános címe volt, vagy neve volt a filiszteus királyoknak, mint mondjuk a, jobban értjük még, hogyha azt mondom, a rómaiaknak a császár. Mindig mondták Julius Cézár mondjuk, vagy aztán utána Domitianus császár, vagy az egyiptomiaknak a fáraó, vagy a moabitáknak az agág. Ezek mind a királyoknak voltak tulajdonképpen a titulusai. Ezt az embert úgy hívták, hogy Ákis, és ennek volt, nem azt mondták Ákis király, hanem Ákis Abimélek. Így nevezték őt a társai. Na hát ez csak egy ilyen kis érdekesség, fontos tudnivaló. A Zsoltárral kapcsolatban van még egy érdekesség, tudnilik, elég nagy energiát fektetett bele Dávid, mert ennek a Zsoltárnak minden egyes verse a Héber ABC-nek a következő betűjével kezdődik, akrosztikonnak nevezik ezt, több ilyen Zsoltár van, ez az egyik ezek közül a Zsoltárok közül. Látszik, hogy Dávid nagyon sokat dolgozott ezzel, meg gondoljátok meg, hogy a Héber ABC-nek a betűivel kellett minden új sort, illetve új verset tulajdonképpen, hát az eredetiben sorok vannak, minden új sort, egy új, a következő sorok következő betűvel kellett kezdeni. Nem olyan egyszerű dolog ez. De hát Isten megadta ezt neki, és így egy csodálatos Zsoltár született, amelynek a csúcspontja, tulajdonképpen mondhatom így, hogy a csúcspontja, 9. vers, ahol Dávid szinte túláradó örömmel, nem is szinte, hanem valóban túláradó örömmel felkiált, jó az Úr, jó az Úr. Ezért is adtam ezt a címet az igehirdetésnek, hogy jó az Úr. Örüljünk mi is, és magasztaljuk ezt az Istent. Jó az Úr. Ezt az Istent, ezt az Urat, aki jó, sőt, aki egyedül jó, senki sem jó, csak egy az Isten, mondja Jézus később. Ne is nevezz engem jónak, mondja a gazdag ifjúnak. Hát ezt a jó Istent itt ebbe a Zsoltárba Dávid először is dicsőíti, aztán majd látjuk utána, hogy bizonyságot tesz róla, és harmadszor pedig tanít az ő félelmére. Hát ezeket valahogy próbáljuk gyorsan átfutni, és megérteni, és a szívünkbe forgatni, sőt, hát követni is ezekben a tevékenységekben ezt a Zsoltárt, illetve a Dávidot. Tehát az első, hogy jó az Úr, ezért Dávid dicsőíti az Urat. Dicsérni azt jelenti a Bibliában, hogy valakit elismerni a maga pozíciójában, fenségében. Dávid az Urat látta a maga pozíciójában, fenségében, és elismerte őt. Meghajolt előtt, és dicsérte őt. Megadta azt, amivel ennek az Istennek az ember tartozik. Dávid nem másnak adta ezt. Ha másnak adta volna, akkor ő bálványimádó lett volna. A bálványimádó az, amit Istennek kéne adni, azt másnak adja. Mondjuk önmagának, vagy a pénznek, vagy a tudásnak, vagy a gyerekének, vagy a kiskutyájának, meg a macskájának. Dávid az Úrnak adja. Azt mondja, én az Urat akarom, Az eredetiben ott van ez a szándék, ez az akarat nyilván. Én az Urat akarom dicsérni. Akarom ezt csinálni. Sőt, azt mondja Dávid, mindenkor ezt akarom csinálni, állandóan ezt akarom csinálni. És azt mondja, Istent nem csak, hogy akarom mindenkor áldani, hanem a számmal és a lelkemmel is. Ha most figyelnétek az írott ígét, vagy figyeljétek is, azért néha nem árt, ha belenéztek a Bibliátokba, miközben itt prédikálgatok. Sok mindent látott az ember, hogyha úgy odafigyel. Először azt mondja, dicséri a szám, aztán azt mondja, dicsérem a lelkemmel is. Nem csak formálisan a számmal dicsérem az Urat, hanem a lelkemmel is, a szívemmel is dicsérem. Egész valómmal dicsérem az Urat. Ezt akarom csinálni, és mindig ezt akarom csinálni. És úgy akarom tenni, hogy a szegények hallják ezt. A szegények hallják. A szegényeken nem azokat kell érteni, akiknek üres a zsebe, azok is szegények, de a Bibliában a szegények azok nem azok, akiknek nincs pénzük, hanem akiknek nincs semmiük, az Úr előtt nincs semmiük. Akik üres zsebbel, üres kézzel állnak az Úr előtt, mert nincs semmiük. Ezekről mondja Jézus, ők a lelki szegények, akik alázatosak az Úr előtt. Nem hiúk, meg gőgösök, meg büszkék, meg beképzeltek. Nem így állnak az Úr előtt, hanem mint akiknek nincs semmiük. Semmiük nincs. Szegények. Én úgy akarom magasztalni az Urat, hogy hallják ezt a szegények, és örülnek rajta. Hát a szegények örülnek annak, hogyha egy másik ember is velük együtt dicséri az Urat. Igazán a szegények tudják dicsérni az Urat. Akinek van valamije, az nem tudja dicsérni az Urat igazán. Csak a szegények tudják dicsérni, és azok örülnek, amikor egy másik szegény dicséri az Urat. Dávid tudja ezt. Örülnek a szegények, amikor hallják, hogy én is közülük való vagyok, és én is velük együtt dicsérem az Urat, mert én is olyan voltam ott Ákis király előtt, mint akinek nincs egy égvilágon semmije, mert ott nem tudtam semmibe kapaszkodni. Senkim nem volt, egyedül az Úr, akihez tudtam fohászkodni, miközben játszottam az őrülési jelenetet kínomba, keservembe. Más is csinált ilyet a Bibliában, hogy sumákolt össze-vissza, aztán mégis az Úr akarata kijött abból a dologból. Emlékezzetek Jákobra, hogy csalással szerezte meg ugye az atyai áldást, de hát az Úr még ezt is jóra fordította, meg volt még egy-két ilyen történet. De hát nem volt ott nekem senki, akibe bízhattam volna, mert Ákisban nem bízhattam, a szolgáiba se bízhattam, magamba se bíztam, én már senkiben nem bíztam. Farkas falka vett engem körül. Nem volt nekem kibe kapaszkodni, nem volt nekem semmim, csak az Úr, akihez ott fohászkodtam, miközben ott folyattam a nyálamat. Jöjjetek! Dicsérjük együtt az Úr nevét, mondja a negyedik versbe ezeknek a szegényeknek. Hát testvérek, milyen szép ez az első pontunk, hogy Dávid ilyen szüntelenül akarja a szívében és a szájával is az Urat fölmagasztalni. Meghajol az Úr előtt, és abban azt úgy teszi, mint akinek nincs semmi dicsekedni valója az Úr előtt, semmi, amire büszke lehetne az Úr előtt. És hívja ebbe a többieket is, akik ugyanolyan üres kezűek és üres szívűek és alázatosak az Úr előtt, ti is gyertek, és örüljük együtt az Úr előtt, és magasztaljuk az ő nevét. Hát azt mondom nektek, testvérek, hogy mi is... Ha szegények vagyunk, ha elég szegények vagyunk már, tulajdonképpen rá kell jönni, hogy nincs semmink, de ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. De ilyenkor ugye az eszünkbe juttatja az ige, meg az Isten lelke, hogy nincs senkünk semmink, amivel mi az Úr előtt büszkékedhetnénk, mert ő nem azt nézi, amit az ember, hanem a szívet nézi, és ott nekünk sok gonoszság rejlik, sajnos. Kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Hát ha elég szegények vagyunk, akkor mi is tudunk örülni annak, hogy valaki ugyanolyan szegény, mint mi, és együtt tudunk vele érezni, és tudjuk, hogy csak az Úrnak köszönhetünk mindent, akkor tudjuk igazán az Urat dicsérni és magasztalni. Nagy örömmel a szívünkbe. Engedjünk minnyájan a Dávid hívásának, hogy jöjjetek, és velem együtt dicsérjétek az Urat. A szívünkben magasztaljuk az Urat. Döntsük el, hogy mi ezt akarjuk csinálni. Akkor is, ha az egész világ nem ezt csinálja, mi ezt akarjuk tenni. A második dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket a Zsoltár, hogy ezt a jó Urat Dávid nem csak dicsőíti, hanem bizonyságot tesz arról, hogy miért dicsőíti őt. Bizonyságot tesz róla. Mindenki előtt bizonyságot tesz, nem szégyenkezik emiatt, hanem bizonyságot tesz. Mit tett velem az Úr? Azt tette, hogy hozzáfolyamodtam, mondja, hozzáfolyamodtam, ő meghallgatott engem, és megszabadított. Ezt elmondja többször is a Zsoltárban. Ez egy fontos minta. Az Úrhoz folyamodtam, ő meghallgatott engem, és cselekedett. Megváltoztatta a helyzetemet, megmentett engem. Kedves testvéreim, mit tett a Dávid a bajban? Nekünk is ugyanezt kell tenni, az Úrhoz folyamodni. Az Úrhoz folyamodni. Ez mit jelent ez? Azt jelenti imádkozni. Imádkozni. Összetenni a kezünket, ezt imádkozunk. Ezt olyan, itt könnyen mondom, de szoktatok imádkozni? Az Úrhoz folyamodni? Hát boldog, aki azt mondja, hogy igen. Nem mindenki, csak van, aki csak tudja, hogy jó lenne imádkozni, de nem imádkozik. Meg egyetért azzal, hogy mások imádkoznak, de ő maga nem imádkozik. Te imádkozol? A szegényeknek az egyik jellemző, hogy imádkoznak. Aki nem imádkozik, az nem érzi magát elég szegénynek. Az még úgy gondolja, hogy az én meg tudok oldani, mert én elég okos vagyok, elég ügyes, elég egészséges, elég erős, én meg tudok oldani mindent. Nem kell nekem imádkozni, az Úrhoz folyamodni, minek? Majd ha valami történik esetleg, amit nem tudok én megoldani, majd akkor. Dávid az Úrhoz folyamodott akkor is, amikor nem tudott semmit se tenni, meg akkor is, amikor mindent megtehetett volna. Ő egy imádkozó ember volt, és azt mondja Pál apostol is, hogy ti szüntelen imádkozzatok, akkor is, ha jól megy a sorotok, akkor is, ha rosszul megy. És aki elég szegény, annak nem is kell ezt nagyon mondani, mert mindig tudja. Akár süt a napod, akin akár esik az eső, akkor is imádkozik. Egészséges, akkor is. Beteg, akkor is. Szüntelen imádkozik. Van pénze, akkor is imádkozik. Nincs pénze, akkor is imádkozik. Mindig imádkozik. Az Úrhoz jön, szegényként, üres kézzel. Megjegyzem itt, hogy Dávid nem meditált. Ezt már most manapság mondani kell, mert némelyek azt hiszik, hogy az Úrhoz jönni azt jelenti, hogy elkezdem így, ugye fölakasztom a szemeimet valahol a középre, és akkor elkezdek meditálni. Mondjuk a Jézus szón. És akkor kilégzésre is elmondom Jézus nevét, háromszor belégzésre is elmondom Jézus nevét, ugye lélegző imát, és akkor így folyamodom, ez az Úrhoz való folyamodás. Meditálunk. Úgy nevezik lélegző ima. Ezt manapság a keresztények között népszerűsítik. Milyen jó ez, ha megtanuljátok. És így kerültök egy ilyen extatikus kapcsolatba az Úrral, mert az Úrhoz emeli a szíveteket ez a fajta meditáció. Ez keleti meditáció, ez nem imádság. Dávid nem meditálgatott, hanem nagyon is járt az esze közben, miközben imádkozott. És értelmesen beszélt az Úrhoz, oda folyamodott. Folyamodjatok az Úrhoz szegényként. És mondja utána, amikor én ilyen szegényként az Úrhoz kiáltottam a szívembe, akkor az Úr meghallgatott engemet. Hát ezt olyan sokszor megígérte Isten, hogyha mi hozzá folyamodunk, akkor meghallgat minket. Ez nem azt jelenti, hogy mindig rögtön megcsinálja azt, amit mi akarunk. Nem ezt jelenti. Tehát nem is azt jelenti, hogy rögtön, azonnal teljesíti, amit most elmondtunk neki. És nem is mindig azt teszi, amit mi elvárunk tőle. A meghallgatás nem ezt jelenti a Bibliában, hanem azt, hogy Isten nyitva van felénk, és lát minket, és tudja, hogy mi milyen helyzetben vagyunk. És meghallgatja, amit mi mondunk neki. Aztán van, amikor úgy hallgat meg, hogy megteszi gyorsan, amit kérünk. Van, amikor meg úgy, hogy nem teszi meg gyorsan, amit kérünk, hanem később teszi meg. Van, amikor meg egyáltalán nem azt teszi meg, amit kértünk, hanem más tesz helyette, ami az ő dicsőségét szolgálja, és valójában mi javunkat is, mint később kiderül. De jó, hogy nem hallgatott meg az Úr, amikor ezt kértem. De jó, hogy nem úgy hallgatott meg. De jó, hogy nem akkor hallgatott meg, hanem később. Hagyjuk az Úrra, ő bölcs, elég bölcs ahhoz, hogy tudja, hogy mikor kell nekünk valamit az életünkbe tenni. Hát, hogy betegek vagyunk, szeretnénk azonnal meggyógyulni. Az Úr meg azt akarja, hogy ne gyógyuljunk meg azonnal. Hanem egy kicsit legyünk benne a próbába, és a nehézségek között egy kicsit alázkodjunk meg. És ismerjük föl, hogy mennyire semmik vagyunk, mennyire gyengék vagyunk. És ismerjük föl, hogy ő mennyire kegyelmes, és mennyire szeret minket újra. Vagy lehet, hogy egyáltalán nem gyógyít meg bennünket a betegségünkből, de ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatott meg. Lehet, hogy betegek maradunk, lehet, hogy meghalunk, lehet, hogy a rák legyőz minket, vagy a vértanú oda kerül a mágjára, és elég. De mindebből az Úr dicsősége fog kiderülni. És átéljük a mágián is, meg a halálos ágyon is, hogy az Úr akkor is ott van velünk. Akkor is ott van velünk. És nem hagyott minket magunkra. Meghallgat az Úr. Megígérte testvérek, és ha Isten így megígért nekünk valamit, akkor ő nem a levegőbe beszél. Szavaira mindig építhetünk, nyugodtan, mert ő hűséges. És azt mondja Dávid harmadszor, hogy én, mint szegény, kiáltottam hozzá imádságba, és ő meghallgatott engem, és a harmadik, hogy jött és megmentett engem, megszabadított engem ebből a szorult helyzetből. Ő eltelt ott egy kis idő ebbe a nehézségbe, kicsit elgondolkozhatott Dávid, hogy kerültem én ide egyáltalán? Hogy kerültem én ide? Eddig nem imádkozott egyáltalán, nem kért az Úrtól tanácsot, Uram, hova menjek Saul elől? Csak ment a maga feje után, aztán belekerült ebbe a kutyaszorítóba, hogy hátul is csaholtak rá, elől is csaholtak rá, meg mind, jobbról-balról mindenhonnan körülvették, és az életére törtek. Elgondolkoztatott, hogy eddig miért nem imádkoztam, hogy kerültem én ide? Uram, hát ma legalább ott aztán elkezdett imádkozni. És az Úr egy kicsit ott tartotta még bennőt a tűzbe, a farkas falkák között, ugye? Tartotta még egy kicsit, aztán utána kimentette onnan. És visszavitte a hazája földjére. Megmentette, megszabadította, fordulatot hozott a sorsába, az állapotába. Már Dávid bizonyságot tesz erről, testvérek, és Dávid mindenről úgy tesz bizonyságot, hogy magát közben szegénynek minősíti. Azt nem csak emlékeztek, az előbb mondtam, hogy azt mondja, hogy a szegények hallják, amikor én kiáltok, és együtt örülnek, gyertek, dicsérjétek velem együtt az Urat, mert ez a szegény, mondja most magára mutatva, ez kiáltott. És az Úr meghallgatta, és kiszabadította. Maga is szegény volt. A szegények élik át ezt, testvérek, és azok értik közöttünk is, hogy mit jelent ez. Na, milyen szegény az ember, amikor a Golgotai kereszt előtt áll. Ott aztán nekünk mink van. A kereszt megfoszt minket minden dicsekedésünktől, mert azt hirdeti nekünk, hogy nincs neked semmid. Nincsenek jó cselekedeteid, nincsenek érdemeid, amikre nézve majd Isten könyörül rajtad, hanem egyedül Krisztus van. Egyedül az ő vére, az ő élete, amit föláldozott. Egyedül azért van a számodra kegyelem. A kereszt megszegényít, hogy utána mindennél gazdagabbá tegyen minket, mert megkapjuk szegényként a kegyelmet. És a kegyelemmel együtt a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet, megkapjuk magát Jézust. És Jézusban megkapjuk magát Isten mindenestől. Végtelenül meggazdagodik az, akit a kereszt megszegényít, mert a kereszt meg is gazdagít. Tehát nem csak arról van szó, hogy így az élet kérdéseibe az ember úgy menjen Istenre, hogy Uram, hát látod, ez a baj van, az a baj van, vagy ez van, az van, valami változtatást kérek tőled. Hanem amikor rászakadnak az emberre a bűnei, és a lelkiismeret kezdi mardosni, hogy hát azért, na akkor hova menjünk? Hát az Úrhoz megyünk, a kereszthez megyünk. A keresztre feszítetthez megyünk. És ott megértjük, hogy mennyire nincs nekünk semmink. És mennyire nem érdemlünk mi semmit. Csak kegyelemből van minden. És akkor átéljük azt a csodát, amit Dávid is átélt, hogy megszabadulunk a bűneinktől is, a kárhozattól is, a sátán markából is, a nagy ellenségünknek a karmai közül. Bizonyságtétel, a jó Úrról való bizonyságtétel. Tegyünk bizonyságot, ami jó Urunkról, ha ezeket a dolgokat ismerjük, átéljük. Tehát Dávid ezt a jó Urat dicsőíti, ez az első pontunk, a második, hogy utána tanúságot tesz róla, mindenki előtt vállalja. És a harmadik, hogy Dávid mindezek után hozzá fog tanítani. Nem csak bizonyságot tesz erről az Istenről, hanem tanítja a környezetét erről az Istenről. Azt mondja most, fiaim, jöjjetek, mondja, mint egy király, aki tanítja a népét, jöjjetek hozzá, és hadd tanítsalak titeket az Úr félelmére. Mire tanít? Az Úr félelmére tanít. Ez a szegény ember, aki átélte az Úr szabadítását, tud az Úr félelmére tanítani. Fiaim, mondja nekik, fiacskáim, gyertek. János így szólította a levelének, János apostol így szólította a levelének az olvasóit, azokat a keresztényeket, akit ismert, hogy fiacskáim. Fiacskáim. Jézus is ilyen volt, hogy jött, és hát ő nem mondta, hogy fiacskáim, de olyan szeretettel fordult mindig a tanítványaihoz, meg az ellenségéhez, hogy tanítsa őket. Hadd tanítsalak benneteket, mondja Dávid itt. Az Isten félelemre tanítalak, és az Isten félelemnek itt, ahogy olvassuk, nem tudunk minden részletben belemerülni, mert akkor itt ülünk még két hét múlva is. De ennek a tanításnak, az Isten félelemre való tanításnak két részét szeretném kiemelni. Az egyik, hogy az Úrba vetett bizalom és az Úr akaratának való engedelmesség. Két elemére tanít az Isten félelem ürügyén, mert az Isten félelemben ez a kettő szövődik egybe. A bizalom az Úr felé és a neki való engedelmesség. Az egyik, a bizalom az egy szívbeli dolog, bízom az Úrban. Bízom abban, amit ő mond, amit... A másik meg gyakorlati dolog, amit én csinálok, engedelmeskedek az ő akaratának. Az életem különböző területein, az élet különböző kérdéseiben. Dávid erre a fajta istenfélelem, nem csak azt mondja, hogy hát bízzatok az Úrban, azt éljetek, ahogy tudtok. Vagy ahogy akartok, vagy ahogy a világ várja tőletek. Nem. Bízzatok az Úrban, és kövessétek, amit mond. És nem csak azt mondja, hogy mindegy, nem kell bíznotok az Úrban, csak próbálkozzatok azzal, hogy ilyen keresztény erkölcsök szerint, vagy hát bocsánat, zsidó erkölcsök szerint éljetek. Törvényeket kövessétek, aztán akkor minden oké. Nem kell bízni az Úrban. Ne, a kettő összetartozik. Bízzatok, és engedelmeskedjetek. Az engedelmességetek a bizalomból táplálkozzon. Miért kell félni az Urat? És itt felsorol néhány dolgot, hát ezek közül azért bízzatok az Úrban, és azért engedjetek ő neki, mert hogy akik ezt teszik, azok örömre derülnek. Ezt mondja ez az egyik ilyen visszatérő dolog. Örömre derülnek. Gondoljuk azokat a szomorú arcokat, akik az Úrra tekintenek, és elkezdenek az Úrnak engedni, és vagy követik, amit mond, vagy kerülik, amit tilt, és akkor egyszer csak elkezdenek örülni. Örömre derülnek, akik ezt teszik. Akik félik az Urat, örömre derülnek. Mennyi szomorúság van, testvérek, a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe sokszor. Elég sok minden van a világban, ami elszomorít egyébként bennünket. Az ember nézi, hogy hogy jutnak emberek oda, hogy bemennek egy fegyverrel most a mecsetbe, adott esetben, máskor esetleg egy keresztény templomba, de elkezdenek lövöldözni ott ártatlan embereket, hogy így mondjam, ki kivégeznek. Hát, hogy jut valakinek ilyen bolondság? Az ember, milyen gonoszok tudunk lenni, és utána még büszkék vagyunk rá. Szomorú dolgok ezek, testvérek. Ha nézi az ember a híreket a politikából, a gazdaságból, sokszor úgy, mondjuk a gazdaság manapság talán annyira nem szomorít el, de a politika szörnyű. Ez a csomó hazudozás, meg minden az ember nem mosolyogva kell fel a híreket meghallgatva, megnézve, hanem És akkor mit mond Dávid? Akik meg az Úrban bíznak, és őt neki engedelmeskednek, azok örömre derülnek. Hát ha örülni akartok, bízzatok az Úrban, és engedjetek neki. Itt a titka. Azt mondja utána, hogy az ilyen emberek egy másik biztatás erre az istenfélő életre, hogy hát az ilyen emberek védelem alatt állanak, mert az Úr angyala őrt áll mellettük, és megmenti őket a veszedelemből. Az Úr angyala őrt áll mellettük. Az Úr angyala kifejezés, testvérek, az Ószövetségben sokszor valóban egy angyalt jelent, egy teremtett angyali lényt, olykor magát az Urat jelenti. Az Úr angyala ott áll Józsué előtt, és azt mondja neki, vedd le a lábadról a sarudat, mert az a hely a szent. Ugyanúgy, mint amikor Isten előtt állt Mózes az égő csipkebokorna, és Isten ugyanezt mondta neki. Vedd le a lábadról a sarudat, mert a Józsuéval ugyanaz az Isten beszélt, aki Mózessel. Csak ott mondja, Isten vagyok, itt meg az Úr angyalának nevezi az írás. Az Úr angyala ott áll az őt félők mellett, azt jelenti, az Úr maga ott áll mellettünk, és védelmez bennünket. De ha még nem is ő áll ott mellettünk, hanem csak valami angyal, vagy netán angyalok, úgy nevezi a Pál apostol az angyalokat a leveleiben, hogy azok a hatalmasok, fenségesek. Hát ők nálunknál sokkal erősebb szellemi lények, lelki lények, Istennek teremtményei. Ott állnak az Úr előtt, az erős angyalok. Hát ha csak egy angyal véd minket, ma az is elég. De az Úr angyala tábort jár, mondja az őt félők körül. És megmenti őket a veszedelemből. Van valaki, aki kiszolgáltatottnak kell, hogy akkor érezze magát, vagy féljen, vagy szorongjon? Hát a világban körülnézünk, testvérek, éppen beszélgettünk Biblióban is, hogy mindenki fél valamitől. A félelem betanyázik a szívünkbe, az életünkbe, és állandóan valamitől, valakitől mindig rettegünk. Akkor is, ha nem akarjuk bevallani magunknak. Állandóan félünk. Egy csomó cselekedetünket, szavunkat ez motiválja. A félelem, rettegés. Félelemben. De a hívő embernek nem kell félelemben élni, mondja Dávid. Féljétek az Urat, és nem kell félnetek. Mert az Úr körülvesz benneteket. Ő lesz az életeteknek a hűséges felvigyázója. Azt mondja a zsidókhoz írt levélbe, szolgáló lelkek az angyalok, elküldve a szolgálatlan mindazokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Szolgáló lelkek, elküldve a szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget. Nem kell félnünk. Nem látjuk ezeket az isteni lényeket, de ott vannak, higgyük el. És amikor kell, akkor közbeavatkoznak. Hát örömre derültök. Féljétek az Urat, mert öröm lesz a szívetekben. Hatékony védelem alatt állotok akkor. És a harmadik ok, azt mondja Dávid, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Boldog. Na hát, azt mondja Calvin is, pedig ő elég régen élt. Tudjuk, hogy minden ember vágyik arra, hogy a boldogságot élvezve éljen. És miközben minden ember keresi, és komolyan igyekszik megszerezni, a közben nem találja. Hát mert nem ott keresi, ahol kellene. Keresi ebbe a balmabba, ahelyett, hogy az Urat félné. Ha az Urat félem, akkor boldog leszek. Vagyis ha az Úrban bízok, Krisztusban bízok, és igyekszem az ő szavának engedelmeskedni minden kérdésbe, akkor boldog ember leszek. Nem attól leszek boldog ember, hogy van egy férjem, vagy van egy feleségem, vagy van három gyerekem, vagy nem tudom hány. Nem, persze, áldás dolgok ezek is az istenfélőknek az életén, de az igazi boldogságunk elillan, ha meghalna a feleségem, akkor már nem vagyok boldog. Vagy a férjem elmegy. Vagy elvesztem a vagyonomat. Vagy a gyerekeim meghalnak, mint Jóbnak a gyerekei. Akkor eltűnt a hívő embernek a boldogsága. Nem, mert igazából nem ezekből veríti a hívő ember a boldogságát, bár hálás ezekért, és örül ezeknek természetesen. De az igazi boldogsága az nem ilyen mulandó forrásokból származik, hanem az örökké való forrásból, az Úrból, magából. Boldog ember az, aki az Úrban bízik, és neki engedelmeskedik. Nem azt mondja, hogy boldog ember a házas ember, vagy akinek ez van, az van, gyamaza van. A boldogság, az életnek a békessége, az élet csendes és kívánatos állapota, Calvin így írja körül a boldogságot. Az békesség és az élet csendes és kívánatos állapota. Ez azoknak adatik, akik az Urat félik. Más meg nem kapja meg. És azt mondja, talán még egy negyedik érvet is föl tudunk itt idézni, mert van erre még talán pár percünk, hogy na hát féljétek az Urat, mondja Dávid, mert akik az Urat félik, azok nem nélkülöznek semmi jót. Semmi jót nem nélkülöznek. Elégségük van. Azt mondja, még egy képet is használ Dávid az ő idejében, még azon a vidéken éltek oroszlánok, és ismerték ezeket a vadakat. És mondja, a fiatal oroszlánok, akik hát még elég jó erőben vannak, és jól vadásznak, ők lehet, hogy szűkölködnek, és éheznek, pedig ők nekik nem kéne, de előfordulhat velük is, hogy nem kapnak valami zsákmányt. Ők lehet, szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat félik, azok semmi jót nem nélkülöznek. Még ha az oroszlánok szeme kopog az éhségtől, a hívő embereknek a szeme nem kopog az éhségtől. Nem csak anyagilag nem kopog, hanem lelkileg se kopog. Ők megelégedett emberek. Nekik elégségük van. Egy olyan világban élünk, testvérek, ahol soha nem elég senkinek semmi. Nem? Állandóan ezt látjuk, hogy már megvan minden, már nem tudom már mekkora luxusba élünk, ahhoz képest, amiben anyáink, meg nagyanyáink, de még mindig nem elég. Nem baj, hogy jólétbe élünk, nem erről van szó. Adjunk érte hálát, hogy jólétbe, meg békességbe, nyugalomba élhetünk, megvan a betevő falat, meg még annál sokkal a több is. Nem erről van szó. Csak az, hogy még mindig nem elég. És még mindig hajt, még mindig gürizik, még mindig azt néz, hogy tudna még gyarapítani, még többet. És nem tudunk megelégedni. Pedig azt mondja, tudjuk, hogy az írás mit mond, hogy jó dolog az Istenfélelem megelégedése. De nem. Mint hogyha ezek a földi dolgok, ezek adnának nekünk biztonságot. Ez a nagy hajtás valami után, amiből soha nem elég, ez valami olyasmit érzékeltet, hogy az ember nem tud Istenben nyugodni. Ezektől az anyagi dolgoktól várja az ő lelkének a biztonságát, életének a biztonságát, és soha nem tudja azt érezni, hogy most már elég. Most már nyugodtan adok. Nem, minek már tovább? Most már odaadom, orgonát vesztek. Hát minek, mit csináljak már a 38. millió forinttal? A nyolcadik luxuskocsimmal, a harmadik lakásommal, meg a nyolcadik, mit tudom én, milyen nyaralommal. Mit csinálja? Minek? Oda szívesen adok, amikor kell. Nagy lelkű tudok lenni, mert nem ezekbe látom a biztonságomat, hanem az Úrban látom. Nekem elég van. Elég. Bőven elég. Na hát, nem sorolom tovább. Azt mondja Dávid, hogy na most tanítalak benneteket akkor ennek a jó úrnak, az egyedüli jó úrnak a félelmére. Hát féljétek őt, szívből bízzatok benne, szeressétek őt. Mert ő mindenkinél jobban szeret benneteket, még a fiát is odaadta értetek, hogy el ne veszetek, hanem örök életetek legyen. Hát bízzatok benne, és engedjetek az ő szavának. Ha valamire azt mondja, ezt kövessétek, valamire azt mondja, ezt ne kövessétek, keressétek a jót, és a rosszat meg kerüljétek. És akkor mi lesz veletek? Hát boldogó, örömre derül a szívetek. Védettség alatt tudhatjátok magatokat. Boldogok lesztek, és elégségetek lesz. És még mást is mond, azt már nem mondom, olvassátok el otthon. Féljétek az Urat. Na hát visszatérek oda, onnan elindultunk. Milyen jó nekünk, hogy Dávidot Isten belengedte abban a nehéz helyzetben, most szegényebbek lennénk egy ilyen Zsoltárral. Az Úr jóságáról való, az Úr jóságát hirdető, az magasztaló Zsoltárral. De abban a nagy nehézségben megszületett ez a Zsoltár. Az ő szívében, és most itt van előttünk, és a mi szívünk is dicséri az Urat az ő jóságáért. Tegyünk róla tanúságot, bizonyságot mindenhol, és segítsen bennünket, hogy féljük őt mindennél és mindenkinél jobban. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te voltál az, akiről ez a zsoltár is szólt, az igaz, akinek a csontja nem töretett el. Köszönjük néked azt, hogy ott fügtél a Golgota keresztjén, életedet adtad értünk, és aztán, amikor oda jutottak volna, hogy megtörjék a te csontodat, nem törettett meg a te csontod. Köszönjük néked, hogy Dávid rólad énekelt, és köszönjük, hogy ez a zsoltár rád irányítja a mi figyelmünket. Köszönjük néked, hogy a te dicsőséges lényed előtt hajthatunk térdet fejet, hiszen te nem csak ott a kereszten voltál, hanem aztán kijöttél a sírból, és aztán fölmentél a mennybe, elfoglaltad a mennyei trónt az atya jobbján, és te néked adatot minden hatalom menjen és földön. Te leszel az utolsó ítélet bírája, te leszel a világnak az újjáteremtője. Köszönjük, hogy dicsérhetünk most téged. És áldunk azért, Urunk Jézus, mert te vagy az, akihez folyamodhatunk életünk legnagyobb nyomorúságából, a bűnből, de életünk minden egyéb problémájából is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk hozzád, hogy kiönthetjük a szívünket neked. Köszönjük néked, hogy te meghallgatsz minket, és ahogy a te dicsőséged és a mi javunk azt kívánja, úgy meghallgatsz, és akkor hallgatsz meg. Köszönjük néked, hogy ezt már olyan sokszor átéltük, és ebben megnyugodhat a szívünk most is. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk, köszönjük, hogy bizonyságot tehetünk rólad ebben a világban, a családunkban, a munkahelyünkön, és ott, ahova vezetsz minket. És áldunk azért a tanításért is, amit igazából tőled kapunk, és olyan jó, hogy te arra tanítasz bennünket, hogy féljünk téged, vagyis bízunk benned teljes szívünkből, és engedjünk neked minden dolgunkban, mert akkor lesz öröm a szívünkben, akkor leszünk igazán boldogok, akkor leszünk valójában biztonságban, és akkor lesz elégségünk. Köszönjük te néked, hogy a te szavat hallgathatjuk Dávid szaván keresztül, és hogy téged dicsérhetünk most jóságodért, és téged magasztalhatunk szentségedért, igazságodért, szeretetedért, minden tökéletességedért. Köszönjük néked, hogy így tanítottál minket, ma kérünk, légy velünk az előttünk álló héten, segíts, hogy téged ne tévesszünk szem elől, te lehessél a legfontosabb a számunkra minden napon. Segíts bennünket, hogy úgy élhessünk, hogy neked is tetszen, és a te akaratod szerint való legyen. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg népünket, áld meg nemzetünket, látod, hogy milyen békességbe élhetünk mi most, milyen szabadságba lehetünk, köszönjük ezt neked, és kérünk, te vond a népünk tagjainak a szívét magadhoz, hogy benned találják meg az igazi életet, az igazi földi és az igazi örök életet, üdvösséget is. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk, akár itt vannak, akár kórházakban, vagy otthon szenvednek, légy velük és erősítsd meg, gyógyítsd meg őket a te akaratod szerint. Imádkozunk azokért, akik távol vannak, másik országokban, vagy más földrészen. Kérünk, légy velük is, áld meg őket és hozd őket vissza minden baj nélkül. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket. Kérünk, légy velünk, kérünk, áld meg minket, hogy zenghessük a te dicsőségedet, zenghessük a te jóságodat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Hallgassunk meg egy szép orgonazenét, illetve együtt Andor testvérünkkel Bachnak egy Arioso című zenéjét. Köszönjük szépen Tóka Szabolcs orgonaművész úrnak és Dávid Andor testvérünknek a gyönyörű zenét. Isten áldja meg szolgálatukat a továbbiakban is. A hirdetéseket hallgassuk meg, kicsit olyan szentségtörőnek tűnik most a gyönyörű zene után, de vannak ilyen pórias dolgaink is. Tehát jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem a testvéreknek külön kiemelve, hogy szerdán asszonykör lesz, hölgykoszorú, tehát március 20-án este 18 órakor. Szeretettel várjuk a fiatalabb hölgyeket. Lukács evangélium a 13. részéből olvassák a meghajlott asszonynak a történetét. Lukács 13, 11-17-ig. Ez lesz az átgondolandó, átbeszélendő ige szakasz. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy úgy volt, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, de nem jövő vasárnap lesz, hanem azután való vasárnap. Tehát két hét múlva való vasárnapon lenne az úrvacsorai istentiszteletünk. Így készüljünk erre. Március 29-én, április 5-én, ezek pénteki napok, tehát március 29 és április 5 péntek, tavaszi nagytakarítás lenne itt a templomban. Aki szeretne ebbe belefolyni, az Ácsné Erikánál, illetve Pauk Jánosné, gondnokné asszonyunknál jelentkezzen. Tehát március 29 és április 5 péntek, és a délutáni órákat tudjuk erre szánni. Aki szívesen jön, szolgál, az jöjjön, segítsen. Az orgonánkat hirdetem még, szépen gyülekeznek a felajánlások. Kérem a testvéreket, hogy akik vállalták azt, hogy fizetnek, azok szépen fizetgessék is, hogy tudjunk a pénzekkel kalkulálni. Aki még szeretne adakozni, még szükség van adakozásra, úgyhogy adakozzunk erre, szeretettel kérem. Lehet az alapítványnak is rögtön fizetni, sőt elsősorban oda kellene fizetni, az alapítványunk közhasznú, ez előnyt jelent azoknak, akik esetleg cég nevébe adakoznak, illetve már jelzem előre a testvéreknek, hogy május közepe végén van az 1%-nak a rendelkezés ideje is, hogy arra is gondoljanak esetleg, hogy az alapítványunknak adják, ne valami kutya menhelynek, meg nem tudom minek, hanem az alapítványnak utalják azt az 1%-ot, ami van. Nem mintha a kutyákkal valami bajom lenne, szeretem a kutyusokat, csak most vannak fontosabb dolgok is annál. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.